Palatinus kiadó újdonsága a Születtem sorozat második darabja, amely magyar színészek önéletrajzait tartalmazza. Az első kötet magyar írók önéletrajzait hozta. A sorozat szerkesztőjével, Csiffány Gabriellával Bihari Ágnes beszélget.
Egy színésztől több önéletrajzot olvashatunk, és összevethetjük, hogy különböző életkorokban mit tartott fontosnak magáról elmondani, hogy mit tartott fontosnak elhallgatni. Ha a kedvenc színészeinkre gondolunk, akkor egy-egy emlékezetes szerep jut az eszünkbe, de valóban tudunk-e az életéről? Jászai Mari írja önéletrajzába például, hogy sajnos rákényszeredek arra, hogy magamról kell magamnak vallani, mert ha egy színészkritikus teszi azt, akkor jaj a színészeknek. De megtudhatjuk azt, hogy a felejtetlen Fedák Sári a magánéletében mennyire magányos és szomorú ember volt. Vagy olyan kulisszatitkokat tudhatunk meg ezekből az önéletrajzokból, mint Somlai Artúrnak az utolsó önéletrajza megnyilatkozása, ami 1949-ben vetett papírra, politikai önéletrajzot kellett volna írnia, bizonyos forgatókönyv szerint, de ő már érzelmileg egy-két évvel az öngyilkosság előtt ott tartott, hogy egy végrendeletet vetett papírra.
Hogyan lehet ezekhez az önéletírásokhoz hozzájutni? Én tudom, hogy ön levéltáros, és sejtem is, hogy sok esetben nem is olyan egyszerű ezeket az írásokat megtalálni.
Hagyatékokban, személyi hagyatékokban bukkantam ezekre az önéletrajzokra, könyvészeti anyagokban és folyóiratokban. Nem árulok el titkot, a Filmszínház muzsikának nem tudom hány év folyamát kellett átlapozni ahhoz, hogy két önéletrajzra bukkanjak. A Debreceni Csokonyi Színházba leutaztam, és ott mindössze csak két önéletrajzot találtam, tehát nagyon hosszadalmas, nagyon-nagyon hosszú, fáradtságos munkával bukkantam ezekre az önéletrajzokra, és arra törekedtem, hogy nem a nyilvánosságnak szánt önéletrajzokat gyűjtsem össze. De ha megnézem a régebbi önéletrajzokat is, egy Fedák Sári, egy Jászai Mari, az utolsó tragika, önéletrajzát is. Színháztörténeti dokumentum azért, mert a színművészet igen korai időszakából, a vándorszínészet hőskorából is olvashatunk, és olyan legendás hírű társulatok útját nyomon kísérhetjük ezekben az önéletrajzokban, mint Szentpéteriét, vagy Szuper Károlyét, vagy Molnár Györgyét. Olyan színészeink szólalnak meg, illetve olvashatjuk önéletrajzát, mint a nagy színészkirály Egressy Gábor volt, aki tényleg tipikusan polihisztor, nagy tudású ember volt, aki nem csak színész volt, hanem fordító, színdarabíró is. Az ő éles sorsán keresztül egy kicsit bepillanthatunk a vándorszínészek életébe. Szuper Károly sorai jutnak eszembe, aki egyébként Petőfi Sándor színésztársa volt. És elmond egy sztorit 1843-ban, hogy a Szekerükön ott ült Petőfi Sándor, és az út mentén meglátta édesapja volt korcsmáját, és olyan lelkesedésbe esett, hogy elkezdett káromkodni és énekelni. És Szuper Károly felesége leparancsolta a szekéről, mondván azt, hogy ugyan már üljön át a férfiak szekerére, mely gyerekek és asszonyok vannak, át is ült Petőfi Sándor, és a nagy lelkesedésbe és a Rákóczi induló éneklése közben odáig fajult a dolog, hogy felborult velük a szekér.
Volt jó néhány olyan színész önéletírás, ahol eszembe jutott az olvasás közben, hogy valóban saját kezű írás lehet ez. Egyszerűen azért, mert annyira szép, annyira megható, annyira irodalmi volt, hogy elkezdtem gyanakodni.
Jó ezeket az irodalmi önéletrajzokat is olvasni, de érdekes a politikai önéletrajzokat is olvasni, és pár szót mondanék ezekről is, hiszen köztudott, hogy 49-50-51-ben, fordulat éve után minden színésznek és előadó művésznek kellett írni politikai önéletrajzot, ugyanúgy, mint 1919-es tanácsköztársaság után politikai önigazolásként. És ilyen önéletrajzok születtek, mint amit az előbb említettem, Somlai Artúr önéletrajza, Bajor Gizi önéletrajza, amit a Nemzeti Színház irattárában található, és nem a nyilvánosságnak készül, amely valahol az emberi tartásról tesz tanúbizonyságot.
A politika légköréről beszélve, a kötet egyik utolsó önéletírása Őze Lajosé, és miután végigolvastam, megnéztem a dátumot, 1982, ez is a Filmszínház muzsikában jelent meg, nem írt semmilyen olyan konkrétumot, ami miatt letilthatták, vagy betilthatták volna ezt az írást, de egyszerűen átsütött rajta a gondolat szabadsága.
Nagyon érdekes a sorok között olvasni, hogy hogy lehet úgy kifejezni azt a titkos gondolatot, amit megpróbál, hogyha nyilvánosságnak szánt közvetíteni. Őzel Lajos is egy ilyen nagy formátum ember volt, de Latonivis Zoltánt is említhetném, vagy Rutkai Évát is, hogy csodálatosan szép irodalmi önéletrajz a Latonivis Zoltáné, de hányféle jelentése van annak a szövegnek, amit ott olvashatunk? Azoknak a szavaknak milyen, úgymond, hold udvara van? Hányféleképpen értelmezhetjük ezeket a szavakat?
Egy történésznek, egy levéltárban dolgozó embernek mi okozza a legnagyobb örömet? Az önéletírások, és áruljuk el, hogy ezt is kutatja, a végrendeletek olvasása, kutatása közben.
Megismerhetem ezeket a rendkívüli, nagyszerű, nagyformátumú embereket, és olyan tapasztalatokra teszek szert, hogyha a saját nyelvemre, a saját életemre fordítom el, mert mindenki úgy olvassa valahol ezeket az önéletrajzokat, hogy megpróbálja egy kicsit a saját életére is vonatkoztatni. Engem mindig is érdekelt az, hogy politikailag olyan izgalmas időszakok, mint a 1848-49-es szabadsághoz forradalom utáni időszak, az önkényuralom kora, amikor azért hogy megmérettetik az ember, hogy hova áll és mit vállal föl, vagy a numerus clausus ideje. Ugyanilyen kritikus korszakot értünk meg valahol az 50-es években, hanem a 48-as fordulatében után, ahol szintén valahol megmérettettek színészeink, képzőművészeink, ahogy már későbbi kötetről is beszéljek, valamilyen szerepbe belekényszerettek, természetesen ezt föl kellett vállalni. De hogy ki hogyan feküdt le az illető rendszernek, csúnya megfogalmazva, az ezekből az önéletrajzokból kiderül. És valahol nyomon követhetjük benne az emberi tartás, az erkölcsös viselkedést.
Latinus kiadó újdonságáról, a Születtem sorozat második kötetéről, a magyar színészek önéletrajzairól Bihari Ágnes beszélgetett Csifány Gabriellával.